Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A templom és a Kálvária után megújul a kápolna is Nógrád szakálon. A fejlesztésre 25 millió forintot biztosít a kormány. Jelentette be Soltész Miklós államtitkár a Nógrád vármegyei községben. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hozzátette. Ez része annak a törekvésnek, hogy a magyar falvak fejlődjenek és erősödjön a helyben maradás. Ehhez hozzájárul az utak állapota, a közlekedés megszervezése, de a templomok, a szakrális helyek is. A szlovák határhoz közeli faluban a kormány támogatásával legutóbb 25 millió forintból újultak meg a Nógrád szakáli kálvária stációi. Soltész Miklós emlékeztetett, a falu programban folytatódik az 5000 fő alatti települések templomainak felújítása. Büntető feljelentést tett Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Pride betiltása elleni parlamenti rendbontás miatt, közölte az országgyűlés sajtóirodája. A közlemény szerint a házelnök Bedő Dávid, Hatházi Ákos, Lőcsei Lajos és ismeretlen tettesek ellen nyújtotta be a dokumentumot a legfőbb ügyészséghez az országgyűlés ülésén elkövetett rendbontás miatt. Magyarország egzisztenciája, boldogulása, biztonsága és békéje azon múlik, hogy a külpolitikában sikerül-e érvényesítenie érdekeit a nagyhatalmi térben és a szomszédságpolitikában egyaránt, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben. Magyar Levente a harmadik mini edukációs szakmai nap tájékoztatóján a helyi Kossuth Lajos gimnáziumban emlékeztetett: Magyarország a külpolitikai mozgástér hiánya és a rossz külpolitikai döntések miatt két világháborúba is belesodródott. Most pedig egy olyan korban vagyunk, amikor újra háborús veszély fenyegeti az országot. A szomszédunkban háború zajlik, Európa újra felfegyverzi magát, a világ nagyhatalmai között pedig napról napra nő a feszültség. Ez a helyzet nagyon hasonlít a 19. és a 20. század fordulójának időszakára, amikor a világ szinte alvajáróként belesodródott egy kataklizmába. Magyar Levente megerősítette, a politikai és diplomáciai tekintetben is ki kell maradni egy újabb megrázkódtatásból, például az orosz-ukrán konfliktusból és annak esetleges további eszkalációjából. A kormány 380 millió forint összegű forrásról döntött az egyetemi szakkollégiumok részére, ezzel is elismerve a szakkollégiumok hagyományát és jelentőségét. A mindennapi magyar politikai, gazdasági és tudományos életben betöltött kiemelkedő teljesítményét, továbbá a hallgatói tehetséggondozás terén végzett tevékenységüket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkárt idézve kiemelték: a szakkollégiumok nem csak értéket őriznek, hanem a magyar tehetséggondozás bástyái is. Az aranycsapat egy nemzet büszkesége, identitásunk része, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az aranycsapat tiszteletére tartott megemlékezésen a Szent István Bazilikában. Szili Katalin kiemelte, ezek a sportemberek szívvel lélekkel játszottak, büszkék voltak nemzetükre, s világhírűvé tették. Nem is akármikor, hanem két vesztes világháború után. Az aranycsapat megváltoztatta a világ futballját, a sztárok és a csapatszellem azóta jellemzi a modern labdarúgást. A virágvasárnap előtti szombaton, április 12-én keresztúti ájtatosságban kereszthordozással, szentírási szakaszokkal, elmélkedésekkel és versekkel emlékeznek Krisztus szenvedésére és kereszthalálára Pécs belvárosában. A pécsi egyházmegye Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére a húsvétre való készület jegyében évről évre, váltakozva a passióval és a városi keresztúti ájtatossággal idézi fel a Jeruzsálemben 2000 évvel ezelőtt történt eseményeket. Színház teremmé alakult a Galvani utcai hajléktalan ellátó nappali melegedője, Pindrogs Csaba színművész volt az intézmény vendége. A színész előadása után fotózkodott és autogramot osztott a résztvevőknek. Az órákat vasárnap hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani. Az óraátállítás néhány belföldi és nemzetközi vonat közlekedését is érinti, míg a volánbusznál Érd és Kiskunhalas térségében módosul az autóbuszjáratok közlekedése az óraátállítás miatt, közölte a MÁV Inform a honlapján. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Helyenként kiadós mennyiség hullhat, míg az északkeleti tájakon számottevő csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél élénk marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Domán Vivien hírszerkesztő, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Közelkép című portréműsorunkban dr. Makkai László görögkatolikus atya előadását hallgathatják meg, aki nemrégiben az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában a Szent Évről tartott előadást. Ezt követően meghallgathatják az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Színházi Világnap alkalmából színházi jelképekről beszélgetünk, majd ezt követően a Miskolci Kulturális Központ márciusi programjait ismertetjük. Végül pedig a Harlekin Bábszínház Ne engedj el című előadásáról szólunk. 21 órától 22 óráig rádiunk Tokai frekvenciáján meghallgathatják a görögkatolikus egyház adását, majd régiunk autópálya fejlesztéseiről és egy felsőzsolcai tavalyi beruházásról szólunk. Ugyanebben az órában a rádiunk kisújszállási frekvenciáján Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről beszél. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk arról, hogy rekordszámú jelentkezője van az EKK-nek a 2025-26-os tanévre. Szólunk arról, hogy új rendezvényszervező divízió segíti Eger kulturális életét, valamint az EKMK áprilisi programjait is ismertetjük. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a Betesda fürdőbeli csoda Nagyböjtre vonatkozó mondani valójáról beszélget Lóci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium egykori diákjaival, Lange Lillával és Szabó Mátéval. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Somosvári Eszter Anna. Köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Andrea Jovics, grafikus művészt, illusztrátort, akit felesége Rostásbe a szobrász művész is elkísért a stúdiónkba. Egerben úgy gondolom, hogy nem kell bemutatni benneteket, hiszen alkotásaitokat több kiállításon láthatta az EGRI közönség, és a művészeti stúdiótok, ahol rengeteg gyermekkel és fiatallal foglalkoztok, szintén jól ismert a városban. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Andrea, hogyan kezdődött a pályafutásod? Mik az első emlékeid a művészetekkel, az alkotással kapcsolatban?
First of all, I should say that my mother is an artist as well, and she graduated art history, but all life she did in several different.
Először is el kell mondanom, hogy édesanyám is művész. Művészettörténészként végzett, de számos területen kipróbálta magát. különböző művészeti ágakban. Dolgozott divattervezőként, sokat festett az utóbbi években például freskókat. Így mondhatjuk azt, hogy nekem már egészen kiskoromban bemutatták az önkifejezésnek ezeket a formáit, és biztattak is, édesanyám különösen, de édesapám is. Úgyhogy mióta csak az eszemet tudom, rajzolok. Úgy alakult, hogy 6 éves koromra annyi rajzom volt, amiket az óvónők érdekesnek és jónak találtak, hogy felajánlották, hogy legyen egy önálló kiállításom az óvodában. Azt hiszem, ez a legkorábbi pont, amikor talán sejtettem, hogy ez lesz az én utam. Persze annyi idősen még nem gondolkodsz a jövőn, de a rajz mindig velem volt. Mindig rajzoltam más dolgaim, tevékenységeim mellett. Az iskolában az osztályom legjobbja voltam, tehát volt lehetőségem, hogy más területen is fejlesszem magam, és hogy tanuljak, és így tettem. Így aztán gimnazistaként nehéz is volt eldönteni, hogy merre menjek tovább, melyik egyetemre jelentkezzek. De a végén meghoztam azt a döntést, mielőtt még késő lett volna, és a Belgrádi Művészeti Egyetem alkalmazott művészeti karára jelentkeztem.
So I went for Applied Arts Faculty on that belongs to Belgrade Art University.
Hogy emlékszel vissza ezekre az egyetemi évekre?
University days were maybe in a way predictable because
az egyetemi napok elég kiszámíthatóak voltak bizonyos szempontból. Az alkalmazott grafika tanszéken voltam, aminek a vezetője az egyik hősöm, példaképen volt. A legjobb rajzok, amiket fiatal koromban láttam és szerettem, az ő rajzai voltak. Ráadásul a szüleimnek is jó ismerőse volt, és úgy általában is elég jó ismert arc. Szívesen jártam az óráira, mert vicces volt, és rengeteget tanultam tőle. Nagyon inspiráló kezdet volt ez, és azt hiszem, alaposan kihasználtam azokat az éveket a tudásom és tehetségem bővítésére és mélyítésére. Kutattam, elmélyültem más területeken is, nem csak a grafikában. Nagyon jó alapokat adott nekem később a munkámhoz.
To make researches in different techniques, different mediums, and so on. And it gave me a pretty wide foundation for the work afterwards.
Az egyetemen már tudtad, hogy mi az a művészeti ág, amivel majd foglalkozni szerettél? Volt olyan álmod esetleg, amiről tudtad, hogy ezt biztosan meg akarod valósítani?
Drawing primarily was my strongest adu, yeah, strongest card. I guessed some drawing with that involves drawing would be, but I wasn't sure what kind.
Mindig is a rajz volt a legjobb lapom, az adum. Szóval azt tudtam, hogy a rajz, de a grafika melyik területe lesz, azt még nem. Így aztán a több területen is kipróbáltam magam. Dolgoztam tervező grafikusként, reklámügynökségekkel, kiadókkal, filmkészítőkkel, színházakkal, látvány és díszlet tervezőket készítettem, de a legközelebb az illusztrációk készítése, a könyvdizájn állt hozzám. Az egyetemen az alkalmazott grafikán belül erre szakosodtam. Könyvdizájn, könyvillusztrációk. Mivel 6-7 éves koromtól kezdve folyamatosan olvastam, megvan a kötődésem a könyvekhez. Illusztrátorként az elején volt bennem egy kérdés, hogy mennyit is kell az embernek a rajzban megjelenítenie, és mennyit kell az olvasóra hagynia, hogy azt ő találja ki. Mára már megtaláltam ebben az egyensúlyt. Nagyon sok dolog szeretné, hogy megjelenítsem egy-egy könyv esetében. Az a sok szép és érdekes könyv, amit elolvastam, tele rengeteg képpel, ami arra vár, hogy megrajzoljam. De nem akarom túlzásba vinni. Nem, hiszen a kutatások is kimutatták, hogy az olvasás folyamata az olyan az agynak, mint a testépítés. Az agysejtek erősödnek, fejlődnek az olvasástól, hiszen ez a sok kapcsolat a neuronok között erősödik, és nem akarom ezt elvenni az olvasóktól. Persze azt is tudom, hogy a fiatalabb generációk számára már nem ilyen fontos a könyv. Én ezt nagyon sajnálom. Sokat nem tudunk tenni ez ellen, mert annyi minden van körülöttünk, képernyő előtt vannak szinte születésüktől fogva. Nyilván megteszem, amit tudok, és igyekszem azoknak, akik szeretnek olvasni, egy kis pluszt, élményt nyújtani a szövegekkel teli lapok között az illusztrációimmal.
Egyetértek veled abban, hogy a könyv sajnos az nem a mai generációk médiuma, de ha arra gondolunk, hogy állandóan képernyő van előttük, tehát folyamatosan képeket kell lássanak, nézzenek, akkor hát ha az illusztrációid lesznek azok majd, amik miatt pont visszatalálnak a könyvhöz, az olvasáshoz.
Yes, yes, absolutely. That's why I don't only do illustrations for the books. I do many other things. Comic books.
Igen, ez is lehetséges. Ahogy említettem, nem csak könyveket illusztráltam, képregényeket is készítettem. Filmekben is dolgoztam, készítettem storyboardot rajzfilmekhez, bár az animáló programokat nem ismerem elég jól. Ez még egy terület, amit még nem fedeztem fel. De ki tudja. Talán lesz majd egy tanítványom, aki elsajátítja, amit én tudok, és tovább viszi azt, sőt tovább is lép. Mert nem kérdés, hogy ez a kor a képernyő kora. A könyv divatja múlt lett, és olyan kötődése a könyvekhez a mai generációknak nem lesz, mint amilyen nekem van, de nem adom fel. Sose lehet tudni. Hát, ha mégis.
Go that way and step forward because this is the age of screen absolutely and the book as a medium is old fashioned but
igen, a képernyőkora rövid, állandóan változó és új információk, üzenetek, képek kora, és tanárként én is azt látom, hogy nehezen merülnek el egy-egy feladatban, nehezen tudnak hosszabb ideig figyelni, koncentrálni egy-egy dologra.
Attention span became so short. I don't know. There are these scientific studies about it. I believe there will be some solution.
Igen, a figyelem, a koncentráció képesség nagyon lecsökken. Rövidebb ideig tudnak egy dologra figyelni. A kutatások is bebizonyították ezt. Beával a feleségemmel, amikor tanítunk, akkor nem csak technikákat igyekszünk megmutatni a gyerekeknek, hanem próbáljuk átadni az alkotás filozófiáját is. Vajon miért van szükség a művészetre? Miért fontos? Miért érezték úgy, hogy, és érezzük úgy ma is, hogy ezekkel az eszközökkel kifejeznünk kell magunkat és gondolatainkat? És főleg ők. Ők maguk miért érzik ezt? Minden tanítvánnyal egyénileg foglalkozunk, hogy megtalálja a saját hangját, útját, eszközét és kifejezésmódját. Mióta elindítottuk a stúdiót, több száz diák járt hozzánk, mindegyikük különböző képességekkel, igényekkel, tudással, tehetséggel rendelkezik, és mi igyekszünk segíteni nekik, megtalálja azt a kifejezésmódot, ami igazán az övé.
Different affinities, different wishes, different tastes and needs.
Amennyire tudom, több korcsoporttal dolgoztok.
You can say any age. Since we started with the span from 7 until the university.
Igen, nyugodtan mondhatod, hogy minden korcsoporttal, a 7-18-as korosztállyal kezdtünk, mert sokan jöttek felvételi előkészítőre. Ők megmaradtak, mert hála Istennek mindegyiküket felvették, ami nagy öröm számunkra. Voltak idősebb tanítványaink is, így aztán ezeket a foglalkozásokat esti kluboknak hívtuk, nőknek, férfiaknak, aztán elkezdtem óvodában is dolgozni, 3-6 éves gyerekekkel. Na, ez egy külön kihívás.
Hát persze, mert a kisiskolásokat azokat már tudod instruálni, hogy mit rajzoljon, hogy hogyan rajzolja, de a kicsik mások, nekik még jobban megvannak a maguk elképzeléseik, vágyaik, és nehezebb őket rávenni, hogy úgy készítsenek el valamit, ahogy ezt kell.
Well, I found the way for those who wish to follow. Of course, I'm not pushy. I don't force anyone to do anything.
Pontosan így van. De megtaláltam a módját, hogy együtt dolgozzunk. Nyilván nem erőltetek semmit, nem rajzolunk olyat, amit nem nagyon szeretnének. De mivel jókedvűen alkotunk, ezért sok olyan kisrác is csatlakozik, aki lehet, hogy nem is szeret rajzolni, de részt akar venni egy vidám, csoportos tevékenységben. Vezetem a kezüket, pontosabban megmutatom a lépéseket, amiket ők ismételni próbálnak. Vonalat vonal után. Így egyszerűbb és hatékonyabb, mintha egy kész formát vagy rajzot mutatok nekik, és azt próbálják, mert nagyon tetszik nekik. Nehezebb vonalra haladunk együtt, akkor könnyebben megy, és jobb az eredmény. Jobban örülnek neki. Néha még a szülők sem akarják elhinni, hogy bizony az gyerekük munkája. Az én gyerekem nem tud ilyet, csodálkoznak. Persze, nyilván nem egyedül, de követve a vonalakat, az ecsetvonásokat, a logikát, persze leegyszerűsítem a formákat, körökre, négyszögre, hullámvonalakra. Ezzel a módszerrel el tudják sajátítani. És ami nagyon jó, amikor megtanítják a másik gyereknek, egymást bátorítják, illetve ha én is megdicsérem őket, akkor utánazzák egymás munkáját is. Persze nem mindenki csatlakozik hozzám, mert elég sok programjuk van az óvodában, és mint egy másik foglalkoztató vagyok ott velük, akivel más gyakorolhatnak. Sok dolguk van, mindig van valami dal, vers, amit meg kell tanulni, nálam nincs ilyen kötöttség. Igyekszem kapcsolódni a megadott témáikhoz. Például nemrég a vízvilágnapja volt, itt tengeri állatokat rajzoltunk.
Vannak-e kívánságaik? Például rajzoljunk mondjuk cicát.
Absolutely, yeah. Many of them, and if I let them, it would come to maybe two or three things that unicorn, a princess, and a cat.
Persze. Igazából, ha a gyerekekre hagynám a választ, három dolgot rajzolnák mindig. Egy szarvút, hercegnőt és cicát. De ilyenkor mondom, hogy a múlt héten már rajzoltunk 11 szarvút, most próbáljunk meg mást is. Nem csak egyszerű, hanem különleges állatokat is. Aztán, ha ezekkel megvagyunk, akkor összekeverjük őket, és megszületik például a csiga krokodil. A gyerekek nagyon szeretik ezt. Van, amikor lefagynak, például amikor szalvas agancsaira karácsonyfedíszeket rajzoltam, vagy a Mikulás hóemberfejjel, akkor egy pillanatra lefagytak. Hogy most mi ez? Ahogy forognak a fogaskerekek, ahogy törik a fejüket, mi lehet ez? De aztán rájönnek, és nagyokat nevetnek. Próbálom szélesíteni a látókörüket, arra ösztönzöm őket, hogy bátran kísérletezzenek, és fejezzék ki magukat.
So I'm trying to break the norm sometimes, but also to teach them some basics and actually to make them feel free to experiment first of all.
Említetted már a stúdiót, amit Beával a feleségeddel vezettek.
I believe that was maybe the third idea since we met. My wife Rastas Beata and I we met. In Belgrade at the opening of...
Igen, ez volt a harmadik közös ötletünk, elhatározásunk. Mert amikor Belgrádban először találkoztunk egy közös barátunk kiállítás megnyitóján, az egész történetet hosszú lenne, úgyhogy nem részletezem, de amikor megpillantottuk egymást, már tudtuk egymásról, hogy ő az. A megnyitón a zenei rész után, amiben együtt vettünk részt, éreztük egymást energiáját a zenén keresztül. Szóval amikor ennek vége lett, leültünk ott a terem közepén a földre, átölelve egymást, és az első kérdésem az volt, hogy lennél a gyermekeim anyja? És azt felelte, igen. A második, élnél velem Szerbiában? És erre is igent mondott, hogy ott egészen más tervei voltak, mert Törökországban készült a doktoriát csinálni, de mégis igent mondott. És miután ezeket megbeszéltük, akkor gondoltunk arra, mivel tudom, mennyire sok dologban tehetséges, énekel, táncol, szobrász, szóval annyi mindent tudunk ketten, arra gondoltam, hogy miért nem nyitunk egy művészeti iskolát, műtermet, mert ketten együtt mindent meg tudunk tanítani. Én 2D-ben, te 3D-ben, szóval szuper lenne. Így kezdődött, és kb. Másfél évvel később, 2018-ban meg is nyitottuk a műhelyt. Sokszor költöztünk, de a diákok száma mindig növekszik.
Let's kick ass. That was the beginning of, let's say, idea of our school. And then very soon after that, maybe 1.5 year later, we started the school in the April. So now we changed the places several times, but the number of...
Hogyha valaki bemegy a stúdiótokba, hogyan kezdtek el foglalkozni vele?
They can draw, they can paint, they can sculpt in many many techniques. They can do if they don't wish any of that.
Aki bejön, kipróbál bármit, rajzolhat, festhet, szobrászkodhat, sok-sok technikát kipróbálhat. Készíthet kollázsokat, építhet valamit kartonpapírból, bármit, ami csak eszébe jut. Ki tudja találni a megvalósítást, neki is láthat. És mindezek mellett Beával tanulhatnak gipszből, agyagból, itongból szobrot készíteni. Persze a kőszobrászatot is tanítaná szívesen, hiszen a fő tevékenysége, de ahhoz sajnos nincs elég helyünk. Szóval nincs határ. Sokféle alapanyag és technika áll rendelkezésünkre. Néha ez megint gond egyébként, a bőségzavara. Nehezen tudnak választani, de segítünk természetesen. Van néhány gyerek, aki azért jön, mert szülei elhozzák, és ránk kicsit, mint babysitterekre gondolnak, ami nem gond, mert velük is szívesen foglalkozunk, és belőlük is megpróbáljuk kihozni a legtöbbet, a legjobbat. És persze ott a másik oldal, azok a fiatalok, akik úgy érzik, egy a jövőjük, a hivatásuk, jönnek, akik felvételére szeretnék felkészülni, sokszor persze utolsó előtti, vagy épp utolsó pillanatban. Ilyenkor persze nagyon sok és sűrű az anyag, amit átadunk nekik, de arra van szükség. Szóval sok mindentől függ, hogyan fordulunk, illetve dolgozunk egy-egy tanítványunkkal.
For preparation for the university when it's or already too late or almost too late, so then you know program has to be very dense, you know.
Yeah,
very
you have to do everything. Fast. Yeah.
So you know it all depends on many things and many conditions.
Kedves hallgatóink, Andrea Jovics grafikus művész, illusztrátorral készült beszélgetésünk első felét hallották. A következő részt 2 hét múlva sugározzuk ugyanebben az időpontban. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket,
és köszönöm Vozári Róbert kollégámnak is a segítséget, aki Andrea magyar hangja volt.
További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit! Én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A magány sem időhöz, sem korhoz nincs kötve. Bárki bármikor találkozhat ezzel az érzéssel, főleg azok az egyetemisták, akik először kerülnek messze otthonuktól, családjuktól, netán nehezebben megy nekik a beilleszkedés egy teljesen új környezetbe. A Tanúságtételek podcast sorozat első részének vendége Muhari Máté, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkésze volt, akivel a magány érzéséről, annak forrásáról, valamint Jézus és a hit feloldó szerepéről beszélgettünk. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Immár 6 kar képzéseit kínálja leendő hallgatóinak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A 250 éves múltú felsőoktatási intézményben 2025. februárjától ugyanis önálló karként működik a művészeti kar. Erről és a rekordszámú felvételi adatokról tartott sajtótájékoztatót dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor, Kalóné Szűcs Erzsébet oktatási főigazgató, Habír Csontó Lajos dékán és dr. Boros Lili dékán helyettes a líceumban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora elmondta, az alapító püspök 250 évvel ezelőtt a tudományok és a művészetek javára építette a líceumot, amely február 1-től már 6 kar képzési kínálatával várja a felsőoktatás iránt érdeklődő fiatalokat. Jelenleg az egység 5 intézetet foglal magába, melyeken közel 900 hallgató folytatja tanulmányait. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona kiemelte, a művészeti oktatás már az 1800-as évektől jelen van az intézményben, fejlődése pedig máig töretlen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy tanszékből előbb intézetté, 2025-ben pedig karrá alakult a szervezeti egység. A rektor kifejtette, büszke arra, hogy az elmúlt 5 évben jelentősen bővült a művészeti területhez kapcsolódó oktatók és hallgatók száma, akik számos országos sikert is maguk mögött tudhatnak. Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adtak át március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, valamint Zsigó Róbert, a kulturális és innovációs minisztérium miniszterhelyettese, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 3 munkatársát is elismerésben részesítette. A kulturális és innovációs miniszter megnyitó beszédében elmondta, azok, akik ma a nemzet elismeréseit, kitüntetéseit és díjait veszik át, a legjobbjaink közül valók. Hankó Balázs az ünnepségen kiemelte, az elismerés egyben felelősséggel is jár, hiszen a tudomány, a kultúra, a művészet és közéleti területen is kiemelkedő szakemberekre az elkövetkezendőkben is számít a nemzet. Hozzátette, éppen ezért a jövőben is kiemelt felelősséggel, szeretettel és közösségi szellemben kell folytatniuk eddigi tevékenységüket, tovább öregbítve értékteremtő munkájuk hírnevét. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetést vetett át dr. Bárdos Jenő István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora. A díjat távollétében dr. Pukánszki Béla, a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője vette át. Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült továbbá dr. Varó Bernadett, a Jászberényi Kampusz nyugalmazott főigazgatója, intézetigazgatója, jelenlegi főiskolai tanára, több évtizedes oktatói és szervezői munkája, valamint eredményes intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést váltett át továbbá Kapdebó Sándor D.L.A., az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Művészeti Karzenei Intézetének egyetemi docense. A kitüntetést Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese és Závodján Magdolna kultúráért felelős államtitkár személyesen adták át. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében tartották a 36. Zrínyi Ilona Matematika Verseny vármegyei fordulójának ünnepélyes eredményhirdetését. A verseny célja nem csak a matematikai tehetségek felkutatása, hanem a diákok probléma megoldó képességének fejlesztése is. A rendezvényen összesen 119 diák részesült elismerésben az alsó tagozatosoktól egészen a 12. osztályosokig. A verseny két fordulóból állt, a második fordulóban legeredményesebben szereplő tanulók továbbjutottak az országos döntőbe, ahol még nagyobb kihívások várnak rájuk. Az esemény az iskolák helyi szintű megmérettetésével indult, az első fordulóban rekordszámú, összesen 56.299 diák mérte összetudását. Ebből 11.899 diák volt határon túli magyar, ami azt jelzi, hogy a verseny valóban nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is komoly érdeklődést váltott ki. Heves vármegyéből 54 iskola, 1265 tanulója vett részt a megmérettetésen, ami szintén kiemelkedő részvételt jelentett. A megyei forduló legeredményesebb általános iskola az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és technikum lett.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az egyetemi hírek után pedig következzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthírei. Több sportágban is dobogós helyezést értek el hallgatóink a Kárpát-medencei Egyetemek kupáján. A kosárlabda férfi mezőnyben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csapata lenyűgöző teljesítményével biztosította az első helyezést. A diákok kiváló játéktudással, csapatszellemmel és kitartással bizonyították, hogy az egyetem nem csak tudományos, hanem sportos területen is kiemelkedő eredményeket képes elérni. Az EKE hallgatói egyéb sportágak mellett a darts versenyen is megmérettették magukat. A darts pályán nyújtott teljesítményük bizonyítja, hogy nem csak a csapatsportokban, hanem a precizitást és koordinációt igénylő egyéni sportágokban is kiemelkedően teljesítenek. A darts amatőr lány tornán diadalmaskodott Keserű Kinga, aki első helyen végzett, ezzel aranyérmet szerzett. Kis Szemán Hanna kiváló játékával ezüstéremmel gazdagodott, míg Babinec Janka bronzéremmel zárta a versenyt. A Kekrán 7 kilométeres akadályfutáson Solymosi Sándor szoros küzdelemben negyedik helyen végzett. A röplabda csoportmeccsek alatt igazi izgalmakat és szoros csatákat láthattak a nézők, ahol minden pontért küzdöttek a pályán. Bár csapatunk derekas erőfeszítéssel és elkötelezettséggel vetette bele magát a versenybe, ezúttal nem jutott be a döntőbe. Egyetemünket képviselte Lackó Gergő az amatőr mezőnyben, aki 32 induló között a 17. helyen végzett. Az Eszterházy SC női kézilabda csapata az MBIB 21 fordulójában hazai pályán mérkőzött meg a Tempó KS csapatával. Jól kezdődött a meccs egri szempontból, több mint 5 percig nem tudtak támadást intézni a vendégek, azonban a folytatásban kaotikus ütközet vette kezdetét. A két csapat fejfej mellett haladt. Egyik csapat sem tudta magából kihozni azt, amire igazán képes, de a szünetben 11-9-et mutatott az eredményjelző. A Tempó átvette a vezetést, de az Eszterházy SC nem hagyta magát. Fontos kiemelni az egri csapatkapitány mellett Orel Bettinát, aki 5 gólja mellett a második félidőben kimondottan a mindent eldöntő időszakban vezérként fogta össze a lányokat. Végül az Eszterházy SC átvette az irányítást, az állás pedig 24-22 lett a helyiek javára.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Jézus és a magány. Köszöntöm a stúdióban Muhari Máté atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészét. Máté atya, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A magány sem időhöz, sem korhoz nincsen kötve. Igazából bárki bárhol találkozhat ezzel az érzéssel, főleg azok az egyetemisták, akik először kerülnek messze az otthonuktól, a családjuktól, netán nehezebben megy a beilleszkedés egy teljesen új közegbe, egy teljesen új világba. Ezeket a témákat fejtegetjük Maki Máté atyával. Atya, tanúságtételként mesélnél róla, hogy te hogyan élted meg a magányt a mindennapokban? Milyen helyzetekben érezted magad leginkább magányosnak?
Az első különös emlékem még egy képzéshez köthető. Nagyon büszke vagyok arra, és még mindig természetesen, még hogyha az időm kevéssé is engedi az aktív részvételt a cserkész mozgalomban. Amikor az őrsvezető képző táborban voltam, bár nagyon sok társ ott volt mellettem, a feladatok sokasága és nehézsége hirtelen belőlem egy olyan érzést váltottak ki, hogy magányosnak éreztem magam, és mellette egy ilyen furcsa honvágyal is párosult, hogy úgy hirtelen elmenekültem volna a biztonságos otthon irányába, és ki akartam menekülni ebből az érzésből. Ez megmaradt, és erre tisztán visszaemlékszem. Illetve még, ahogy említetted is, igen, az egyetemistákat is érintheti ez a probléma, érzés, amivel jó értelemben, de meg kell küzdeni. Amikor először költöztem kollégiumba érettségi után, még Budapesten, szintén tisztán emlékszem az érzésre, amikor a metró aluljáróból feljövet, néztem, hogy honnan indul a buszom a kollégium irányába, és konstatáltam, hogy ennek most már a fele sem tréfa, itt vagyok egy világvárosban, és felnőtt vagyok, egyedül vagyok ebben a nagyvárosban, és persze lesznek barátaim, lesznek ismerőseim, de ez már egy egészen más világ és élethelyzet, és akármekkora tömeg is vesz körül, tud az ember egyedül lenni. Itt nem mindenki hittan történelem szakos elsőéves tanárjelölt, ahogy hát annak idején ez már 10 éve volt, éreztem, hanem mindenki megy a maga dolga után.
Általában, ha az embereknek vannak problémái, mindig azt a választ kapjuk, hogy először nézzük meg, hogy honnan ered. Ha magány szót boncolgatnánk, akkor szerinted mi az érzésnek a fő oka, mi a forrása?
Most akkor a negatív irányából közelítjük meg a magányt, ugye?
Igen.
Alapvetően.
Lesz szó a pozitívumokról is, de akkor talán először kezdjük a negatív oldalával.
Negatív a magány, hogyha az ember belefásul az életbe, és kerüli is az emberek társaságát, beletemetkezik a feladatokba, nem enged magán segíteni, és akkor könnyen kizárja magát olyan értelemben a közösségből, kívül állóvá teszi magát azáltal is, hogy egyszerűen bele spirálozza magát tényleg a feladatainak a gyűrűjébe, és egész egyszerűen eltávolodik az emberi közösségektől, és nyilván a feladatok mellett hozhatunk ide sok más mindent is, akár csak az emberi viselkedést, a reakcióinkat, bele tudunk úgy sodródni a magányba, hogy tulajdonképpen ott élünk a élet tereinkben, a családunkban, a munkahelyünkön, az iskolában, de egyfajta társas magány, amiben bele tudunk sodródni azáltal, hogy nem jól reflektálunk a körülöttünk lévő világra, magunkra, az Istenre, és magányosnak érezzük ebből kifolyólag magunkat, mert elveszítjük a fókuszt, elveszítjük saját magunkat, az Istent, és csak ugyan leginkább az emberekre, embertársainkra gondolunk a magány kifejezése kapcsán, hogy miért nincs itt az a valaki, aki engem kellene, hogy szeressen, miért nem úgy szeret férjem, feleségem, apukám, anyukám, bárki, ahogy azt én elképzelem, és innen a magány érzése. Kell azt, hogy ezt a negatív magányérzést át tudjuk fordítani. Természetesen lehetünk már akkor betegségről beszélve mindemellett máshogy, más értelemben is igen magányosak. Ezzel is érdemes úgy foglalkozni, hogy akár szakember bevonását is igénybe vesszük. Sajnos, ahogy mondtam, hogy társas magány, eszembe jutott akár a közösségi média hatalmas háló, de igen, itt a társas magány az megint csak új értelmet nyer. Nem tud, nem képes olyan értelemben kimozdítani bennünket a negatív magányunkból, amire szükségünk volna.
Ezzel kapcsolatban pont eszembe jutott, hogy igen, pontosan a magányra azt hiszük, hogy a legjobb megoldás a médiában élt élet, de például új év után, ha felmegyünk, azt látjuk, hogy mindenki a történetekben, összefoglalókban megmutatja, hogy mennyi helye járt, milyen közösségi életet élt, mindenki megpróbálja az évének például a legjobb oldalát megmutatni, ezáltal én, aki felmegyek, még magányosabb leszek, mert hogy körülöttem nincsenek, úgyhogy szerintem talán még ez elég veszélyes a fiataloknak a körében. De ha már magány, akkor ezt is fontos megemlítenünk, hogy Jézusnak is voltak magányos pillanatai a Bibliában. Ezeket hogyan tudjuk értelmezni?
Beszéltük ezt a podcast készítése előtt is, és mondtam, hogy haza fogok beszélni természetesen, nem azért, mert egyetemi lelkészként ez a dolgom, hanem saját tapasztalat. Papként is ezt tapasztalom, jó tud lenni a magány, amikor az embernek vannak olyan üres pillanatai, amikor keresheti a magányban az Istent, ahogy Jézus is tette. Kedvenc, egyik kedvenc, nem csak nekem talán, szerintem nagyon sokaknak, kedvenc szentünk lehet Néri Szent Fülöp, aki a jól ismert filmben is, filmekben tulajdonképpen a láthattuk akár a Legyetek jók, ha tudtok, vagy a Mennyországot választom című filmet is, mind a kettőt ajánlhatjuk. Oda telepszik késő este a kereszthez, hogy uram, végre itt vagyok, most már tudok veled foglalkozni, és egy kicsi magány van körülötte, csak ő van, és csak az Isten, és örül ennek a magánynak, hogy végre tud töltekezni a magányból azzal, hogy az Istennel van. És akkor úgy folytatódik tovább a film, egy kicsi spoilerezés, hogy hát még akkor is megzavarják, és megint jön valaki. És van egy kis kedves kiborulása ott a szentnek, de tudatosítani kell azt, hogy ebből a magányból, amire mindannyiunknak szüksége van, tudunk töltekezni. Ez egy olyan magány kell, hogy legyen, amiben töltekezünk, nem pedig olyan magány, amiben még több információt tömünk magunkba, amikor este leülünk, és ezt nem csak a katolikus hitfelfogás tanítja így, este már ne mobilozzon az ember, ezt szerintem minden modern egészségügyi szaktudomány is alátámasztja, meg ajánlják is, hogy tényleg este már ne nyomkodjuk olyan sokáig a telefont, ne nézzünk még 66 videót, hanem töltsünk időt magunkkal, az Istennel, vegyünk a kezünkbe egy könyvet, lelki olvasmányt, mert az a fajta információ mennyiség, azok a színek, azok a villogó effektek már nem odavalók, és nem tud a testünk, a lelkünk elpihenni, felkészülni az aktív pihenésre, amire azért éjszaka szükségünk volna. Jézus nem csak a pihenéséért, de nyilván a testi-lelki jólétéért is, ahogy kérted is említsük Jézust, elvonult, félrevonult, és ezt tanította a tanítványoknak és az apostoloknak, hogy gyertek, most elmegyünk, pihenünk egy kicsit. Elküldte őket, felruházta őket erővel és hatalommal, hogy gyógyítsanak, üzeneki ördögöt. Visszajönnek, elmondják az élményeiket, nagyon boldogok, fel vannak tüzelve. Oké, srácok, tök jó, most menjünk, vonuljunk félre egy kicsit, pihenjünk. És tudatosítja azt, hogy igen, erre is szükségünk van. Más kérdés, hogy mint ahogy a filmben, ahogy említettem, Néri Fülöppel is ez volt a helyzet. Jézust még a magányában is sokszor megtalálják, megzavarják, keresik, de tud igazán nagyon nagyvonalú lenni még abban eldöntött helyzetben is, amikor azt mondja, hogy most pihenünk, akkor is tud nagyvonalú lenni tényleg, és ott is fogadja azokat, akik keresik. Tudni kell azt, hogy szükségünk van a pihenésre, az Istenben való megnyugodásra, de hogyha ebben a szituációnkban keres valaki minket, akkor nem az lesz a reakciónk, hogy már megint valaki valamivel keres, hanem jó uram, utána visszajövök hozzád.
Erről eszembe jutott egy kis példabeszéd, amit még tavaly Egerszalókon egy idősebb hölgytől hallottam. Azt mondta, hogy nagyon fontos a hívő ember, hogy tudatosítsa magával, hogy nem elemmel működik, hanem az Istennel való kapcsolatunk az olyan, mint egy wifi hálózat, hogy ő hozzá bármikor, és a legjobb dolog, hogyha mindig csatlakoztatva vagyunk, mert igen, a világban, ha tényleg mint az elem úgy tekintünk magunkra, akkor természetesen mindig lemerülünk, de hogyha mint egy wifi hálózat az Istenhez vagyunk csatlakozva, akkor igazából sosem vagyunk igazán egyedül, mert hogy Isten mindig velünk van a világ végezetéig. De hogyan segíthet ez a jézusi példa a mai fiataloknak a magány leküzdésében? Milyen tanúságokat vonhatunk le abból, hogy igen, vannak pozitív előnyei is a magánynak?
Ne féljünk a csendtől. A csendben tudjuk megtalálni magunkat, önmagunkat, és az Istent is. Ahogy az imént már említettem, hogyha az az utolsó dolgunk az este, a lefekvés előtt, hogy na jó, még egyszer ránézek erre, ránéztem az e-mailre, még az üzenetekre, messengeren, egy kicsit nézek, még kettő, hármat, és már negyed órája fekszem az ágyban, és még mindig nem az alvással foglalkozom, hanem még mindig csak pörgetem tovább a dolgaimat, akkor nem tudunk így elpihenni tényleg az Istenben, nem tudunk elpihenni az Istenben, nem tudjuk meghallani az ő hangját. Sőt, hogyha próbálkozunk mindent is egyszerre leszuszakolni magunkon, hogy van esti imádságunk lefekvés előtt, de még utána még visszatérünk az internet világához, és még ezt is megnézzük, még azt is, nem tudunk egészen az Istenre fókuszálva befejezni egy napot. Kell az, hogy övé legyen az első és az utolsó szó minden napunkban. Vele kezdjük a napunkat, és vele fejezzük be. Hogyha magunknak is jót akarunk, már pedig igyekszünk erre törekedni, kell az, hogy tudjunk magunk körül csendet teremteni, mert ebben a csendben halljuk meg a lelkiismeretünk szavát, ami az Istentől jön, ami kifejezi bennünk azt, hogy Jó helyen vagyok, jó szakot választottam, jó munkahelyen vagyok. Az a párkapcsolat, amiben benne vagyok, vagy ami felé tartok, az jó, vagy éppen ki kellene belőle jönnöm? Hogyha állandó nyüzsiben vagyok, hogyha nem vagyok képes meghallani a lelkiismeretem szavát, amiben az Isten szólni akar hozzám, akkor nem tudok jól dönteni. Akkor lesznek kapkodó döntéseim, hirtelen döntéseim, és minden döntésünkkel haladunk előre. Haladunk előre az életben, de meg kell hozni azt a döntést, hogy az Istennel akarom meghozni még a legkisebb döntéseimet is, és amikor bevonjuk őt még a szociális közösségi médiába való, a közösségi média felhasználásába is, akkor azt veszük észre, hogy annak az ideje, a képernyőidő egyre kevesebb lesz, és egyre inkább fogunk az Isten szerinti döntéseket hozni, ami a saját életünkben gyümölcsöket hozhat.
Ha már csend, akkor most egy teljesen csavarosabb kérdést felteszek neked. A mai fiatalok, nyilván én is mindannyian rohanunk, nyüzsi van, és említetted a társasági magányt is. Mi van akkor, ha félünk a csendtől, hogy szeretnénk töltekezni, szeretnénk Istennel lenni, nyilván magányosnak is érezzük magunkat, még akkor is, ha mondjuk sokan vesznek körül, vagy épp valakinek nincs meg a közössége, és magányos, de hogy fullasztó számára ez a csend. És mondjuk pont ezért telefonozik éjszaka még imádság után is, mert ő még mindig fél, vagy magányosnak érzi magát. Ez esetben neked esetleg van erre egy jó praktikád, vagy tanácsod?
Nem szabad félni a csendtől, ez egy nagyon fontos alapvetés. Lehet gyakorolni ezt, a csendet szokni. Nyilvánvalóan, amikor olyan környezetben vagyunk, ami teli van mindenféle eszközzel, számítógéppel, telefonnal, autóval, dudával, hangoskodással, akkor gondolhatunk arra, hogy azért van a világunkban olyan hely, ahol igazán csöndben lehet menni. Ezt olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus elment egy félre eső helyre. Természetesen még az ő korában is a falvak, a városok nyüzsgők voltak. Kellett az, hogy keressen egy félre eső helyet, és ha már említettem az elején a cserkészetet, megint ide húznék vissza, hogy amikor az ember kimegy az erdőbe, kimegy a mezőre, keres egy tényleg csendes helyet, nem visz magával, lehet, hogy ott van a zsebébe a telefon, de nem veszi elő, nem visz magával olyan hangokat, amelyek megzavarhatnák, akkor ott a csendben, a természeten keresztül tud reflektálni saját magára, meg tudja hallani az Istentől jövő impulzusokat, és igazán jól gyakorolhatja a csendet. Hogyha idegesít bennünket természetesen itt a városban a csend, mert nem vagyunk itt hozzászokva, fogjuk magunkat, és menjünk ki.
Beszéltünk a hit szerepéről a magányban. Milyen gyakorlati tanácsokat adnál még a fiataloknak, hogy megtalálják a lelki békét és az ő közösségüket?
Keresztényként csak azt mondhatom, hogy a mi hitünk, vallásosságunk a közösségen alapszik. Az egyház, mi vagyunk közösen, nem csak a papok közössége, hanem valamennyien mind hívő keresztények. Ez egy közösségi dolog. Nem vonatkoztathatunk el ettől, nem lehet bozót harcosként egyedül a világban kereszténynek lenni. Vannak remeték, akik nagyon különös módon mégis sokszor egymaguk csinálják, még azért ők is össze szoktak gyűlni, de az egyháznak a legnagyobb része mégis közösségként tud igazán jól működni és funkcionálni. Rengeteg egyházi közösség van, nagyon színes az egyházunk. Túl kell nézni, túl kell lépni azon a területen, amiben éppen vagyunk, és lehet, hogy megtaláljuk azt a közösséget, ami igazán a miénk. Az egyház univerzális. Nem egri egyházmegye létezik, nem csak, illetve létezik egri egyházmegye természetesen, de nem csak az egri egyházmegye létezik, nem csak a Magyar Katolikus Egyház létezik, hanem az egyház az univerzális, világegyház van, az egész világon jelen van, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenkinek misszionáriusnak kell lenni, de csak ugyan nagyon színes a mi egyházunk, és nagyon sok minden belefér. Érdemes tehát kitekinteni és keresni azt, ami bennünket motivál és visz előre a hit útján, ami kiránt minket a rosszul értelmezett magányunkból, és igazán az egyházi közösség tagjává tesz. Hogyha látunk egy világi fiúsági találkozón, akár most idén Rómába elzarándokolva így a Szent Év kapcsán, olyan dolgot más országok fiataljaitól, ami bennünket motivál, ami minket is serkent, hogy de jó lenne ezt otthon is végigcsinálni, megcsinálni, akkor ezt az ötletet hozzuk magunkkal is. Mondjuk otthon a plébánosunknak, a közösségünk vezetőinek, hogy csináljuk meg ezt mi is meg tudjuk csinálni, hisz nálunk is szükség van erre és erre. Legyünk bátrak, és az egyházat szinodális módon éljük meg.
Máté atya, én köszönöm, hogy a vendégem voltál a mai napon, és hogy egy kis szelet tanúságtételt bátorítóként és útravalóként most adni tudtunk a hallgatóknak. Kívánok neked áldott új évet, és az egyetemi lelkészségnek pedig sok-sok közösségi programot.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Thank you.